Milyen messze van Brüsszel Budapesttől? És Budapest Brüsszeltől? Elég messze ahhoz, hogy aki onnan jön, azt mondjon, amit akar? Talán ezért is sok az egymásnak ellentmondó információ, értesülés, beszámoló pártállástól függetlenül. Hogy tisztában lássunk, állandó brüsszeli tudósítónk segítségével első kézből adunk hírt a magyar kormány és az Európai Unió intézményeinek viszonyáról, az aktuális ügyekről és döntésekről, közérthetően, tényszerűen és hitelesen. Beszélgetőtársam Gyévai Zoltán újságíró, évtizedek óta a belga fővárosban él, és az Európai Közösség különböző fórumairól tudósít. Én Movesz Tibor vagyok. Mai témánk az Európai Unió energiapolitikája. Honnan indult az Unió évtizedekkel ezelőtt? Hogyan nézett ki akkor a kontinens energiatérképe?
Nagyon érdekes, ugye, hogy valahol az Európai Unió közösség, az Európai Közösségnek az alapja az energiapolitika volt. Ugye a szén- és acélközösséggel indult valahol az egész Európai Unió, az Európai Közösségek. A szén- és acélközösség az azért született így meg, egyrészt azért, mert ez volt az az elem, ami talán a legfontosabb volt ennek az összekapcsolása, hiszen ha belegondolunk, hogy a szén és acél, ez fedezte a háborúkat korábban is, ugye ez ráadásul így van, és miután, hogyha ezt közösbe teszik be, akkor attól kezdve valószínűleg mindenki már kétszer is meggondolja, mielőtt a szomszédjára rá fog rontani. Tehát volt kifejezetten egy ilyen háború ellenes, ilyen béke projekt jellege az egésznek, a szén- és acélközösséggel kezdődött. Tehát ezt nagyon jó végig gondolták a II. Világháború tanulságai alapján. Aztán utána azt kell, hogy mondja, utána valahol elfelejtődött kicsit, ahogy a politikai projektek következtek és az integráció erőre kapott, valahogy csipke-rúzsika álomba szenderedett az energiapolitika. Az energiapolitikára vonatkozó uniós szabályokat az uniós szerződések rögzítik, és ezek kimondták, határozottan kimondták, mai napig érvényes egyébként, hogy minden ország meghatározhatja azt az ő dolga teljesen, hogy milyen energia mérleget, milyen energia mixe van mérleget. Magyarán az, hogy például egy ország...
Mekkora mértékben támaszkodik a gázra, az olajra,
az nukleáris energiára, így van, egyáltalán támaszkodik erre. Tehát ugye ebből aztán a mai napig nagyon tarka mozaik alakult ki az Európai Unió szerte, ami nehezíti természetesen a közös fellépéseket, hiszen vannak országok, ahol a nukleáris nagyon fontos, Magyarország ugye 39%-át az áramnak nukleáris energiatermelő, van, ahol meg egyik Ausztriában egyáltalán nem is létezik. Sokan már nem is emlékeznek rá, két gázválság is volt, 2006 és 2009-ben, ami alapvetően egyébként egy orosz és ukrán ellentétből fakadt, de az Európai Unió volt az egyik fő elszenvedője, hiszen akadozott a gázszállítás, és éppen...
Hiszen akkor az orosz gáz meg Ukrajnán keresztül.
Ukrajnán keresztül, és egy olyan helyzet alakult ki, hogy aztán az Európai Unió nem győzött igazságot tenni, nem is ez volt a cél végül, hogy ki volt a hunyó ebben a játékban, kik az oroszok eltekerték a gázcsapot, arra hivatkozva, hogy Ukrajnában korrupció van, nem fizetnek rendesen.
Megcsapolják a
gáz, stb. Igen, szóval minden történt, ott végig is az Európai Uniónak közbelépésre is szükség volt, a bizottság sokat tárgyalt arról, hogy kiszabadítsák akkor ebből az áldatlan állapotból az európai energiaszolgáltatást. Nyilván akkor még ugye Oroszország is úgy gondolkozott, hogy rengeteg bevétele származott a Gazpromnak az európai ellátásukból, az Európai Unió nagyon jó ügyfél volt mindig is, nem véletlenül egyébként, hiszen évtizedek során gyakorlatilag azt láttuk, hogy az orosz gáz valahogy elaltatta az Európai Unió éberségét, politikai éberségét. Ez egy nagyon fontos dolog szerintem, mert valóban azért nem csodálkozhatunk, hogyha Németországtól kezdve Magyarországon át sok más országig az orosz gáz vonzó energiaforrás volt, hiszen olcsó volt.
Elérhető volt és olcsó volt.
Ugye az infrastruktúra ki volt építve, ezért igazából nem nagyon panaszkodhatunk arra, hogy mi kialakult. Viszont ebben mindig volt egy biztonsági felár. Amit viszont az évek során Putyin különböző manővereivel és az orosz politika agresszívvé válásával ezt a lapot lehívta. Az Európai Uniós politika alakulását, energiapolitika alakulását, ugye beszéltek sokszor energiaunióról is, alapvetően az energiaellátás biztonsága motiválta.
Tehát, ebből viszont megbízhatóan így érkezzen az energiamennyiség, ne legyenek kihagyások.
Ilyen. Abszolút így van, és ugye miért tapasztalták azt, hogy Oroszország sem a régi, mindig mondták, hogy a hidegháború idején sem volt elő az, hogy Oroszországból akadozott volna a gázszállítás, és ez tényleg így van, viszont 2006-tól kezdve ez előfordulhatott. Ezért az Európai Unió már akkor elkezdett gondolkozni azon, hogy hogyan tud ebből a helyzetből kijönni, hiszen miközben valóban van neki zsaroló potenciál, mint nagy piac, de azért az embereken az csapódik le inkább, hogyha nem tudnak fűteni, vagy nem tudnak világítani. Ezért elindult egy nagy szabályozói folyamat, de tényleg egy átfogó szabályozói folyamat, aminek az ott a lényeg igazából, hogy teremtsék meg az Európai Unión belül az energia, és itt többféle energiáról beszélünk, olajról, gázról, villamos áramról, akadálymentes áramlását. Ez egy heroikus feladat ennek a megteremtése.
Ez mit jelentett? Új csővezetékek, hálózat
kiépítése,
új források keresését is?
Azt is igen, tehát infrastruktúra kiépítése, magyarán azt, hogy tulajdonképpen biztosítják azt, hogy Bulgáriától akár Spanyolországig is tudjon folyni a gáz adott esetben. Feltérképezték azokat a szűk keresztmetszeteket, amelyek léteznek. Ugye Magyarország esetében is rendkívül sok ilyen összekötő épült, ilyen határmenti összekötő keresztező. Tudnélik, az egész energiarendszer nemzeti alapon épült föl. Nemzeti szigetek voltak. És ez még ránk is vonatkozott Magyarországra is. Hiába volt mellettünk Románia, például a gázáramlása egy irányú volt, vagy Horvátországba is meg kellett fordítani. Ugye a két irányú gázáramlásnak a megvalósítása az egyik nagyon novum. Vagy összekapcsolni észak-déli irányba is, nem csak kelet-nyugat irányba a vezetékeket egymással. Tehát elindult egy óriási nagy projekt, ez követte egy szabályozói változtatás is, egy nagyfokú liberalizálás jellemezte azt, illetve voltak ezek a nagy vertikális állami energiatársaságok, amelyek le kellett törni a szarvukat, el kellett választani a tulajdonjogot működtetési jogtól. Tehát itt tényleg egy hihetetlen nagymértékű munka zajlott le az elmúlt 10 évben, ami szerintem meghozta az eredményeit, de kiderült, ugye, hogy nem volt elégséges, kellett hozzá egy olyan sok hatás.
Ukrajna-orosz megszállása, amikor igen, kiderült, hogy az orosz gáznak azt a bizonyos felárát most aztán kamatostul kell megfizetnie az uniónak. Milyen folyamatok indultak el ebben a helyzetben?
Az energiaválság úgy gyűrözött be az Európai Unióba, hogy hatalmas árakkal, valóságtól teljesen elszakadt árakkal. Aminek része volt természetesen az, hogy a Covid-járvány után megindult egy óriási nagy boom a világgazdaságban, és főleg egyébként a kínai és az ázsiai igények növekedtek rendkívüli mértékben, ami felpumpálta természetesen a gázárát, és kereslet növekedését nem tudtak a kínálat követni. Ez önmagában ugye egy árgerjesztő hatással járt. Mindez nem lett volna még probléma feltétlenül, hogyha nem lép be a képbe az ukrajnai háború, illetve az ukrajnai háború előszeleként láthatóan Oroszország már egy évvel korábban megkezdte az energia politika fegyverként történő használatát és zsarolást, energiazsarolást. Ez úgy történt, még az ukrajnai háború előtt vagyunk, amikor megnézték, hogy mennyire vannak feltöltve az európai tárolók, gáztárolók, és hát elég siralmas helyzet volt, de főleg egyébként a Gazprom által tulajdonolt, birtokolt gáztárolókban 14%-os volt a feltöltöttség. Magyarán Oroszország belekezdett egy olyan politikába, hogy csökkentette a Európába, tudatosan csökkentette a gáztartalékot, illetve a gázszállítások mértékét is erről közel. Készült nyilván a háborúra is. Jó számították ki azt is, hogyha nem feltétlenül, ha kevesebb gáz szállítanak, az nem feltétlenül jelent anyagi veszteséget, hiszen ha gázára fölemelkedik, akkor azzal kompenzálni tudják a mennyiséget, a kieső mennyiséget, a volument. Ugye az oroszok ezt így számolták ki. Milyen válaszok születtek erre? Azért az egységben az erő az elég jól működött, mert elég gyorsan tudott az Európai Unió válaszolni. Ugye először is elfogadták azt, hogy akkor a kötelező gáztárolást, amire korábban nem volt egyébként semmiféle precedens, az olajnál vannak kötelező olaj stratégiai tartalékok, de a gáznál sosem volt ilyen korábban. Ezt most ugye elfogadtak egy olyan jogszabályt elég gyorsan, aminek értelmében már tavaly novemberig 80%-os szintet kellett elérni a gáztárolóknak, országonként is, és most már jövőre meg 90%-os lesz. Tehát ez az egyik első lépés. Aztán utána jöttek a következő lépések, hogy ugye nem elég megkeresni az orosz gáznak ugye az alternatíváit. Láttuk ezzel párhuzamosan, hogy az LNG, az amerikai cseppfolyósított gáz, főleg Amerikából, de hát Katárból is máshonnan is, elég nagy mennyiségben át tudott jönni Európába. Köszönhetően részben egyébként annak, hogy Kínában a COVID-féle megszorítások miatt a kínai gazdaság nem szorult el a mértékben a gázra, ezért ez át tudott jönni.
Új piacokat kerestek.
Új piacokat kerestek, nem kötötték le magasabb árakkal a keresletet. Következő nagy csapás irány az volt, hogy oké, rendben van, először tehát próbáljuk meg a kínálati oldalt javítani. A következő lépés, a keresleti oldalt szűkítenünk kell, mert látható az, hogy nem járható az a gyakorlat korábban. Az Európai Unió nem fogyasztott annyi gázt és villamos energiát, amennyit korábban fogyasztott az adott mennyiség mellett, ezért azt is vissza kellett fogni, hogy itt volt elfogadtak egy ilyen 15%-os csökkentést, az nem kötelező jogilag, kötelező gyakorlatilag mindenhol megvalósult, még a nyár folyamán. Tehát tudatosan készült az Európai Unióhez, és utána rákanyarodtak arra a témára, ami leginkább érint mindenkit, ez pedig hogyan tudjuk az árakat megzabolázni.
Szankciókat vezettek be az olajkereskedelemben is. aztán a 9. szankciós csomag már foglalkozott a nukleáris energiával is.
Végül nem lett belőle, abban nem lett semmi. Ez mindig ott van, egyébként mindig ott lebeg, a lengyelek és a baltiak mindig előveszik. Tehát úgy épülnek ezek a szankciós csomagok, hogy ugye akik indítják a labdát, mondjuk így, általában a lengyelek és a baltiak, ugye akik a legharciasabbak, tudják nagyon jól, hogy a tárgyalások során ez a csomag végül is megszelidül, hiszen vannak nemzeti érdekek, amelyek ezt általában felpuhítják, felvizezik. Egyébként nem csak itt a magyar energia politika szól közben, hanem például a gyémánt, mai napig a gyémánt kereskedelmet sem tudták igazából indexre tenni, azért, mert ugye az antwerpeni gyémántősdé a világ legnagyobb gyémántősdé ott működik, és hát ezt a belgák nem járultak hozzá ehhez. Szóval vannak olyan dolgok, amiket nyilván nem lépnek meg. A nukleáris energiát illetően sem történt ilyesmi, amikor folyik ezeknek a intézkedéseknek a listájának az összeállítása.
Tehát jött a háború, ami új helyzetbe állította az Európai Uniót, meg kellett találni új forrásokat, új útvonalakat az energiának. Mennyiben tudták ezt összekötni a megújuló energiákra való áttéréssel, tehát a zöld energiára való áttéréssel?
Nem beszéltünk eddig, és ez legalább ennyire fontos, ugye, hogy abban a pillanatban, amikor ugye az ukrajnai háborúval szembesültünk, és abban, hogy mi a hatása lesz a hagyományos, konvencionális energiaellátása Európába, ugye két válasz volt lehetséges. Az egyik visszafordulni az úton, és gyakorlatilag elfogadni azt, hogy Oroszország diktál nekünk. Az Európai Unió szerencsére hozzáteszem, mert lehet, hogy rövid távon ez nem kifejezetten előnyös, de hosszú távon majd be fog jönni, azt választotta, hogy ez egy kiváló lehetőség egyúttal arra, hogy felgyorsítsuk azt a folyamatot, amiben egyébként is muszáj, amiben egyébként se kerülhetünk meg, ez pedig valóban a klímaváltozással összefüggésben az, hogy áttérjünk olyan energiaforrásokra, de megújuló energiaforrások, amelyek mennyiségileg, volumenben mennyiségileg, minőségileg is sokkal kevesebb szennyezéssel jár. Tehát ez a, valóban az a forradalom, a klímaváltozás, az átállás, meg a digitális átállással együtt, ez a kettőt fölgyorsult. Tehát Oroszország számítása az volt, hogy érdekényszerítheti az Európai Uniót, visszafordul majd az úton, és elfogadja azt, hogy Oroszország diktál. Nem ez történt, hanem pont az történt, hogy ehelyett felgyorsult Oroszországról való leválás folyamata. Természetesen ez nem zökkenőmentes, de ahogy megnézzük, hogy honnan indultunk 2022 elején, és hol vagyunk 2023 elején, drámai változások történtek. Az egy más kérdés, hogy 2023-as év még nehéz lesz, mert körülbelül 30 milliárd köbméter orosz gázt kellene még pótolni, ugye ezek különböző lehetőségek
más
vannak.
Forrásokból.
Más forrásokból, vagy pedig keresletcsökkentési eszközökkel, vagy pedig a megújulók fölgyorsításával. Az Európai Bizottságnak az volt a javaslata, hogy átmenetileg természetesen adjunk teret, és ott, ahol nincs más megoldás, nincs alternatíva, átmenetileg engedélyezzük azt, hogy a szén is, meg a gáz is visszajöjjön. Ez egy taktikai lépés, de a stratégiai célokról nem mondjunk le, és gyorsítsuk fel cserébe a zöld átállást.
Itthon nagyon sokszor hallani azt, hogy a 2022-es télnél a 2023-as még cudarabb lesz, még nehezebb lesz teljesíteni ott. Az Európai Unióban milyen vélemények hangzanak el erről ott Brüsszelben? Tudósítóként hallasz-e már arról, hogy hogyan készülnek a következő télre?
Az első lépés a téltábornoktól függ mindig.
Hogy milyen idő lesz?
Milyen idő lesz. Ugye, és eddig szerencsénkre az időjárás nem Putyinnal dolgozott, és ez egy jó hír.
Tehát enyhe volt mostani télnek az első része.
Most néztem meg, hogy eddig, te most vagyunk, január elején vagyunk, ugye a télnek az egyharmadán vagyunk túl, lehet, hogy még hideg március lesz, de mondjuk egyharmadán vagyunk túl, és az európai gáztárolók feltöltöttsége olyan 80% fölött van. Ami azt jelenti, hogy természetesen, de ezt már a legpesszimistább forgatókönyvek esetén is úgy volt, hogy ezt a teret mindenképpen átvészeljük. Viszont, hogyha elég magasan jövünk ki feltöltöttséggel a télből, meglátjuk majd, hogy mi lesz a téltábornak, ezért említem ezt, akkor ugye eleve jobb pozícióból fogunk indulni majd a valóban nagyobb küzdelemért, ami a jövő télre vonatkozik. A jó hír ebben az, hogy persze nem tudhatjuk, hogy mi lesz 2024-ben, de azért, ha tényleg csak ennyit kell kibírni, én biztos vagyok benne, hogy az Európai Unió meg fogja találni a módját, mint hogy eddig is megtaláltam módját annak, hogyan próbálja kiegyenlíteni ezeket a hiányokat. Említettem azt, hogy ilyen 30 milliárd köbméter orosz gáz kellene valamilyen formában pótolni a rendszerben, nem feltétlenül gáz kell ehhez, de mondjuk lehetséges az is. Ez csak összehasonlításképpen korábban Oroszországnak az Európai Unióba irányuló éves gázexportja 155 milliárd köbméter volt. Tehát gyakorlatilag ennek a
egyötéről
beszélünk. Tehát ez én úgy gondolom, hogy ezt egy ilyen közösség, gazdaságilag fejlett közösség, mint az Európai Unió ki tudja gazdálkodni, és ne felejtsük el, nagyon fontos, mert ugye, hogy már látom magam előtt, hogy Magyarországon azt mondják, hogy jaj, jó, persze, majd a többiek igen, de mi lesz velünk? valóban ugye erre is vonatkoznak szabályok Magyarország esetében is, hogyha egy ország megszorul, problémái lesznek, vannak a szolidaritási szabályok, bár ebben sokan kitekednek, hogy ezt hogyan lehet alkalmazni majd, meglátjuk, de vannak olyan szolidaritási szabályok, amik nem hagynák egyedül Magyarországot erre az esetre, hogyha ez úgy alakulna. Plusz még azt is tudjuk, hogy Magyarország esetében pillanatilag nem kérdés az orosz gáz érkezése, és ezt nem is várja el az Európai Unió senkitől, tehát az Európai Unió nem fogadott el semmiféle olyan szankciós intézkedést, ami az orosz gázellátást érinteni. Ha Magyarországnak az az érdeke, vagy úgy gondolja, hogy az előnyösebb számára, hogy Oroszországtól vásárol gázt, akkor ezt megteheti.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem. Én Bovesz Tibor vagyok. Köszönöm figyelmüket!